Rádióegyetem. A magyar science fiction története. Magyarország a dualizmus korában. Veres Miklós előadása.
Veres Miklós vagyok, az ELTE BTK művelődéstörténeti doktori programjának a hallgatója. Mellesleg a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, kéziratának a munkatársa vagyok. A kutatási területem pedig a dualizmuskori utopisztikus és SF szépirodalmi művek. Hát tulajdonképpen eszme történeti elemzés, ebből írtam a szakdolgozatomért is. És hát gyakorlatilag az előadásom, amit most hallani fog a tisztelt közönség, az tulajdonképpen erre a szakdolgozatra épül. Akkor először is szeretettel üdvözlöm a megjelent társaságot. Az első dolog, amit talán érdemes tisztáznunk, a korszakhatárnak a kérdése, ugyanis a dualizmusról beszélünk, ám valójában hogy az 1867 és 1914 közötti utopisztikus és science fiction irodalmi művekről fogok beszélni. Miért tekinthető az 1867-es év egyfajta határkőnek? Nem csak a magyar történelmet, ezt mindenki tudja, hanem a science fiction és az SF regények, novellák, tehát az irodalmi művek tekintetében is. Ezt szeretném először elmondani. Hát tulajdonképpen a kiegyezés teremti meg azokat a liberális feltételeket, mint a gazdasági, mint a szellemi életben, gondolok itt mondjuk most az oktatásra, amelyek lehetővé teszik például az SF témáknak a megjelenését az 1967 után. Tehát előtte is vannak ilyen tematikájú művek, de 1967 után látványosan megnő a számuk a magyar szellemi élet, ugyanis hát egyre fogékonyabbá válik erre a tematikára. Ennek az egyik oka például az oktatás, az 1968-as oktatási törvény kötelezővé teszi az oktatást a gyermekek számára. Így például 1968-ban még csak 48% jár a gyermekeknek iskolában, 1914 ez a szám már 93%-ra nő, és ez egyfajta változást is okoz a társadalomban. Méghozzá egyre több ember világképe alakul át az oktatásnak hála. A természettudományos tárgyak ugye meg egyre nagyobb szerepbe kerülnek, egyre többen tanulnak meg írni, olvasni egyáltalán. És ennek következtében kialakul a társadalom, és főleg a szellemi élet többségében egyfajta tudományosabb, racionálisabb világlátás. És ez fogékonyabbá teszi az olvasókat azokra az SF témákra, tehát azokra az SF tematikákra, amelyeket majd itt a későbbiek során látni fogunk. Ezzel párhuzamosan a dualista Magyarországon megjelennek olyan új irányzatok, eszmetörténeti irányzatok, mint a liberális nacionalizmusnak az új fajtái, a különböző marxista irányzatok, szellemirányzatok, amelyek gyakorlatilag a magyarországi SF tematikát használó írók jövőképeit, Magyarországról alkotott jövőképeit is igen erősen formálják. Olyan erősen benne van ezek az eszmei irányzatok, olyan erősen benne vannak ezekben a művekben, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 1867 és az 1914 között született utopisztikus és SF művek, azok rendkívül jó forrásai a dualista korszakra. Ugyanis a dualista időszak legfontosabb válságjelenségei, vitakérdései jelentkeznek ezekben a művekben, mint például a közjogi kérdés, tehát az 1867-es és 48-as ellentét, a szociális kérdés, vagy a munkás kérdés, a földkérdés, a pánszlávizmus, a birodalmi gondolat, vagy pedig a keresztény és a zsidó középosztály érdek és érték konfliktusa, ezek mind visszaköszönnek ezekben az irodalmi művekben. Ezek alapján, amit itt felvázoltam, körülbelül három nagyobb tematikus csoport szerint szeretném bemutatni a dualista korszak magyarországi jövőképeit. Az elsőben találjuk azokat a műveket, amelyek a dualista rendszer jövőképét álmodták meg. A másodikban a szociális kérdést középpontba állító műveket találjuk, míg a harmadik, egy apró ám annál kedvesebb szelete ennek a halmaznak, a női emancipációt középpontba állító művek. Ezekből nincs túl sok, bár megjegyzem, bár mindegyik mű foglalkozik ezzel a kérdéssel, csak nem központi helyen. És azt is megjegyezném, hogy ez a felosztás meglehetősen önkényes. El tudok képzelni sokkal másfajta felosztást is, ugyanis a dualizmusban született SF és utopisztikus irodalmi művek rendkívül változatos tematikát ölelnek föl, nagyon változatosak a témák, a megoldás javaslataik, tehát sokféle felosztás elképzelhető. Tehát akkor lássuk, milyen jövőképekkel számoltak a dualista írók, a sci-fi írók. Hát elsőként, tehát a dualista rendszer jövőjét megálmodó jövőképekről szeretnék beszélni. Itt mindjárt ugye Jókaival kell kezdenünk, aki 1872 és 74 között írta a jövőszázad regényét, amely hát tulajdonképpen, ahogy Jókai a politikai beszédeiben megfogalmazta, a dualista rendszernek egyfajta jövőképe, méghozzá ő ugye 67-es irányultsága volt, tehát a kiegyezés párti, és úgy gondolta, hogy Magyarországnak, az osztrák-magyar monarchián belül egy 40-50 évnyi nyugalomra, nyugodt fejlődésre van szüksége, és hogyha ez megtörténik, akkor Magyarország sikerrel szólhat bele a nagy európai ügyekbe, geopolitikai ügyekbe. Nem ő volt azonban az egyetlen, és most nem csak az SF írókra gondolok, hanem más publicisztikai írókra is, akik arról álmodtak, hogy ebben a dualista rendszerben a dualizmus, a kiegyezés, megkötés ez egy alap, amelyről tovább lehet fejlődni, egy nagyobb függetlenség, sőt, egy erős birodalmi hát állapot felé. Tehát Magyarországot, mint birodalmat képzelték el a 20. század közepére, vagy tovább. Jókai azt mondta, hogy ha megvan ez a nyugalom, akkor a magyar lakosság száma akár 40-50 millióra is megnőhet, a nemzetiségek azok szépen lassan beolvadnak, és megvalósul egy igazi nagyhatalom. Egy hatalmi eltolódást vizionált ő és nagyon sokan a korszakban. A birodalom súlypontja ugyanis Ausztriából szép lassan Magyarországra helyeződik át, és a Habsburg uralkodó, a magyar király gyakorlatilag ugye Budapestre költözik, a pápával egyetemben, és hát Magyarországra menekül gyakorlatilag minden üldözött, egy ilyen kvázi multikulturális állam képét vizionálja Jókai. Minden irányzat, minden vallási, szellemi irányzat Magyarországon kap helyet, az előzött orosz cár hercegnőtől kezdve gyakorlatilag a tényleg mindenkiig, tehát egy elég széles spektrumot felfel ez a nézőpont, és hát azt gondolja Jókai, hogy ez az időszak az 1950-es évekre már megvalósulhat a regényben. Egy tényleg nagyon vonzó, szuggesztív jövőképet vázol föl Magyarország számára, amelyben azonban ami ezben nem problémamentes, tehát ezért nem teljesen utopisztikus. Vannak továbbra is problémák, legnagyobb probléma Oroszország természetesen, a pánszlávizmus hatása nagyon erősen megjelenik ezekben a művekben, de minden egyes problémára, minden egyes bajra Jókai úgy gondolta, hogy majd egy technikai, tudományos felfedezés fogja meghozni a gyógyírt. A főhős, a regény főhőse Tatrangi Dávid felfedezi az ihor nevű anyagot, amely támadó fegyverként, gyógyszerként gyakorlatilag mindenre használható. Ennek segítségével egy olyan hadsereget, honvédséget fejleszt ki, repülőgépeket például, persze nem így hívja, de ez a lényege, amely segítségével, hát ugyan legyőzni nem sikerül Oroszországot, mikor Magyarországra támad, de egy új államot létrehoz Tatrangi a Duna-deltában, egy új magyar államot, amely gyakorlatilag egy idő után le tudja győzni Oroszországot, és egy nemzetállam jön létre, tehát ott már nincsenek nemzetiségi viszályok, nincsen semmi gazdasági probléma, részvényes alapon szerveződik az állam, mindenki egyenlően veszik ki a részét nagyjából a javakból, ezek ilyen utopista szocialista gondolatok. Gyakorlatilag egy nemzeti liberális jövőképet vázol fel Jókai ebben a művében. Hát Jókainak több követője is akadt ezután, akiknél ez a nemzeti liberalizmus hát átcsapott erős nacionalizmusba, sőt birodalmi gondolatokba is. Az első ilyen szerző Privigyei Pál Magyarország nem volt, hanem lesz című regénye, amelyet Privigyei két változatban is megírt, egyszer 1879-ben, 3 kötetben, majd ezt az egészet átírta újra 1987-ben. Nagyjából a két regény cselekmény fővonalait tekintve megegyező. Tulajdonképpen Jókai regénynek a történetét írja meg újra, csak talán kevésbé jól. Magyarország a 20. századra itt is egy erős nemzetállam, nincsenek problémák, ami van, az szintén ugye, hát egyrészt a pacifizmusból ered, ilyen mindenféle pacifista elemek jelennek meg itt az országban, akik ráveszik az uralkodót, ismét egy Habsburg uralkodót, hogy szerelje le a hadsereget, és adja magánkézbe az állami vagyont, és így rengeteg költségvetési forrás felszabadul, amelyet jóléti kiadásokra lehet fordítani. Magyarország egy gyönyörű jóléti állam lesz, amely azonban elkezdi vonzani a különböző nincstelen, dologtalan elemeket, és hát ezek egyre többen lesznek, felborítják az ország szociális egyensúlyát, és a vége egy kommunisztikus követeléseket megfogalmazó forradalom, amely gyakorlatilag elsöpri a Habsburgokat, meg a fennálló rendet, és hát szükségessé válik az orosz beavatkozás. Magyarország megszállás alá kerül, de szerencsére az alcsúton rejtőző királyfi menti meg Magyarországot a válságból. Persze nem egyszerű a helyzet, először le kell győzni az orosz cárt. Gyakorlatilag egy technikai felfedezés segíti abban, hogy Magyarország megszabadul a megszálló csapatoktól. Egy kormányozható léghajóra kell gondolni, amelyekkel sikerül legyőzni az orosz csapatokat, majd a Magyarországra támadó egyesített német, francia és angol haderőt. A gazdasági problémákat az alcsúti herceg hát tulajdonképpen Attila hun király megtalált kincseivel oldja meg, és a végén megvalósul a világbéke. Ez a fajta birodalmi gondolat egyébként nem csak Priügyeinél jelent meg aztán, hanem Farkas Gyulánál is, aki egy, hát mondjuk úgy, hogy ismeretlen író, gyakorlatilag nem tudunk róla semmit, azon kívül, hogy megírta az utolsó ütközet 2453-ban című eposzát. Ez azért rendkívül ritka műfaj a magyar tudományos fantasztikus irodalomban, én úgy gondolom. Hát gyakorlatilag ez az eposz is Jókai regényének a cselekményét követi. Az időpont 2453, Attila hun király halálának 2000. évfordulója, amely időpontra hát gyakorlatilag már csak négy állam létezik az egész világon. Az egyik Magyarország. Birodalomról beszélünk, de hát egy ilyen elég szorult helyzetbe került ország, ugyanis a latin, a germán és a szláv birodalom szorongatja az országot. Ez később egyébként a fajvédőknél jelent meg, hogy ilyen veszélyeztetettségi helyzetben van az ország. Hát gyakorlatilag egy leánykérés ürügyén támadnak a latin, germán és szláv csapatok Magyarországra. Egészen Etelvárig nyomulnak, korábbi nevén Budapest, ahol a királynak megválasztott Kossuth Imre és találmányai, valamint a szintén Magyarországra költözött pápa csodatétele, illetve Attila feltámadt hun király csapatai állítják meg a gonosz betolakodókat. Azt hiszem, hogy ez a mű függetlenségi szünetezetű lehet, gondolva arra, hogy egy Kossuth Ferenc József trónján, ez valószínűleg a szerző igencsak helytelenítette a kiegyezés rendszerét, ha ilyesmit gondolt. Ez az eposz egyébként 1891-ben jelent meg, és hát egy nagyon izgalmas elképzelés szerintem. De voltak más szerzők is, akiket a dualista rendszer továbbélését vizionálták, talán kevésbé szőttek ilyen álomképeket, bár azért megjegyzem, hogy ezek az álomképek, a magyar szellemi életben ezek jelenlévő dolgok voltak, tehát voltak olyan szellemi nemzetek, amik tényleg komolyan gondolták, hogy Magyarországból egy erős és hatalmas birodalom válhat. Nem kerültek ezek az irányzatok meghatározó szerepbe, de jelen voltak. Például itt említeném például Hojcsi Pált, aki a Vasárnapi Újságnak volt a szerkesztője, főszerkesztője, mellesleg csillagász, aki például hódításokat javasolt a Magyarország számára. Aztán a következő lépés a magyarosítás lett volna, és akkor így létrejöhetne egy nagy birodalom, amely meghatározó lenne Európában. Vagy említhetném Pekár Gyulát, aki egy komplett elképzelést tett le Tisza István miniszterelnök asztalára 1914-ben, amikor kitört az első világháború, hogy létre kellene hozni egy nagy turáni államszövetséget, a rokon a turáni népek szövetségét. Ennek a nyugati bástyáján helyezkedne el Magyarország, a keleti bástyája pedig Japán lenne, és a kettő között pedig egy nagy birodalom jönne létre. Szóval voltak ilyen elképzelések, amelyek aztán így ilyen módon megjelentek a korszak utopisztikus és SF műveiben is. Más kicsi visszafogottabb elképzelések jelentkeztek például Szomházi István művében, aki 1909-ben írta a 120 éves asszony című, hát elbájolóan utopikus science fiction regényét. Ebben a regényben 2156-ban járunk. Szintén magyar tudósoknak hála, Magyarország helyzete a világban hát jelentősen megerősödött, még Franciaországra is át tudja az ország készíteni az akaratát. Ennek a gyökere szintén tudományos felfedezés, méghozzá az életkort meghosszabbító, hát nem is elixír, de minden esetre egy olyan szer, amely az életkort kb. 200 évre tródik ki, és ennek a társadalmi hatásait próbálja meg megragadni a szerző. Egész pontosan arról van szó, hogy a házasságok, ami történik egy ilyen helyzetben, amikor ugye 200 évig él az ember, hát Szomházi valószínűleg úgy vélhette, hogy hát egy idő után azért az emberek ráunnak a párjukra, és hát ezt ecseteli az egész regényben, hogy gyakorlatilag mi történik itt, hogyan kellene fölbontani a házasságot, mindenki, hát már gyakorlatilag senki nem veszi ezt komolyan. Ez a regény apropója, és miközben ezt itt különböző szerelmi sokszögekbe bonyolódik a szerző, háromszögek, négyszögek alakulnak, megismerjük a jövő Magyarországát, amely gyakorlatilag egy erős hatalom, amely még a marslakókkal is fel tudja venni a kapcsolatot. Sajnos ezt nem részletezte a szerző, mire gondolt, én erősen itt Velsznek a hatását érzékelem, de ezt sajnos mondom, ez csak egy mondat a regényben, szóval ez nem kerül bőlebb kifejtésre. Ugyancsak ebbe a birodalmi ábrándozásokba a szerző közé sorolhatjuk Szemere György a Kont eset című regényét, amelyet 1911-ben írt. Szemere ebben az utopisztikus regényében Magyarország felvirágzásának zálogát a földkérdésben látja. Abban gondolkodik, hogy ha a nagybirtokokat fel lehetne osztani, és létre lehetne hozni egy viszonylagos kisbirtokrendszert, akkor hát gyakorlatilag mindent meg lehetne oldani itt az országban. Az összes társadalmi gazdasági probléma megoldódhatna, a nemzetiségeket el lehetne magyarosítani, különböző szociális ellentétek megszűnhetnének, és a többi, és a többi. Ez a rendszer, amit Bein gondolkodott, ez a kisbirtokrendszer valóban tényleg egy nagyon fontos probléma volt a korszakban. Azért az így megjegyzendő, hogy bizonyos növényfajták termesztésénél a kisbirtokrendszer nem biztos, hogy előnyös, de valóban ez egy nagyon érdekes elképzelés. Itt is egyébként megjelenik egy nagyon érdekes álomkép, amikor a Kont Vitéz, aki sokáig egy feltámadt hősnek adja ki magát, a Zsigmond király idejében végezték Édelvári Kont Vitézt, aki felázott a király ellen, Garai énekelte meg egy költeményében. Ő föltámad, és az ő zsenie az, amely Magyarországot felvirágoztatja. Na most ez az egész feltámadás história, ugye erősen hajaz Mikszáth Kálmán Újzrínyász című regényének alaptörténetére. Ez az egész egy szélhámosság, szó sincs feltámadásról, de ezt elhiteti mindenkivel Kont, és így meg tudja szerezni különböző machinációk segítségével a nagybirtokokat, és ezeket felosztja, és így lesz Magyarország erős. És hát gyakorlatilag ő is erről az 1867-es alapról gondolta tovább az ország jövőjét, de nem, mint ahogy a korábbi a szerzők is, de nem mindenki gondolkodott így. Tehát voltak olyan szerzők, akik megkérdőjelezték azt, hogy a kiegyezés valóban a pozitív, a jövő záloga. Például Frankenburg Adolf, Magyarország nem volt, hanem lesz című elbeszélése. Ez a cím egyébként nagyon visszatérő, tehát láttuk az előbb is Privigyeinél, mind a két regénynek ez a címe. A Farkas eposznak ez a mottója. és még később is visszaköszön egy kicsit kifordítva egy másik regénynél. Tehát ez a Széchenyi idézete nagyon népszerűvé vált ugye erre a korszakra. Szóval Frankenburgnál a kiegyezés rendszerét ő nem úgy képzelte, mint ahogy a korábbi szerzők, hogy ezzel felvirágozhat Magyarország, hanem ellenkezőleg. Ebben az 1980-as novellájában azt írja, hogy ez az oka annak, hogy Magyarország a jövőben, 1980-as évekre gondol, gyakorlatilag a fennmaradással küszködik. Ugyanis a birodalomban a német elem rátelepszik az országra, és ennek következtében gyakorlatilag a magyarságot a beolvadás fenyegeti. A novellának az alaptörténeti minden egyszerű, az főhős se álomba merül, és egy álomban tesz utazást a jövő Magyarországán. Amikor a novella végén pedig felébred, és nagyon örül, hogy ezt az egészet álmodta. Tulajdonképpen Frankenburg és azon kívül vannak olyan szerzők is, és a Jókain, tehát az 1848-as és a 67-es elképzelések mellett vannak olyan szerzők, amelyek nem tárgyalnak ilyen, vagy nem térnek ilyen közjogi jellegű kérdésekre, hanem tényleg csak egyszerűen felvillantják azt, hogy a dualizmus korszaka hova vezethet, de nem mondják meg azt, hogy most a 48-es vagy a 67-es állásponton lennének. Több ilyen szerző is van, akik azonban nem fejtik ki részletesen, hogy milyen jövőkép vár Magyarországra, milyen jövő vár Magyarországra. Itt meg tudom említeni például Böti Zsolt, a kiváló konzervatív irodalom történésznek a nevét, aki a jövő század, szintén a jövő század regénye című művében hát villantja föl azt, hogy milyen lehet Magyarország az 1950-es évekre. Ez egy nagyon rövidke kis, igazából humorosnak szánt írás, csak cselekményről nem is nagyon beszélhetünk. Lényeg az, hogy Magyarországon ott is az ekkori, tehát az 1950-es évekre 150 évre nőtt az életkor, egy nagyon erős állam alakult, Magyarországot a Rákosi család uralja. Itt
nem az.
Nem az a Rákosi családra, nem arra a Rákosi családra kell gondolni. Ugye Böti Zsolt Rákosi Jenő értelmiségi köréhez tartozott, és gyakorlatilag hát ezt a regényt ez gyakorlatilag neki írta. Tehát ez azért, igen, ezért ez a humor, ami ebben a regényben benne van, ezt gyakorlatilag ezért szerintem csak ők érthették meg, mert lenne kicsit nehezebben. De ez is egy érdekes kép, és Magyarország ebben a jövőképpen köztársaság. Ez meglehetősen ritka. A szerzők többsége monarchiaként képzelt el a Magyarországnak a jövőjét, tehát az államforma kérdésében monarchiákról beszélünk. Ez is Jókaira vezethető vissza véleményem szerint. Jókai ugyanis hát ő a monarchiát tartotta a legjobb államformának. Azt mondta, hogy csak ott valósulhat meg igazán jó köztársaság, ahol tabula rázát talál. Jókainál ugye ez a tabula ráza, ez otthonállam. Ott találja meg ezt a tiszta lapot, hisz ott a semmiből, tehát egy új állam alapítását viszi véghez Tatrangi, és ott Jókai szerint megvalósítható, ez másképpen nem. A másik ilyen nagy magyarországi jövőkép Tábori Kornélnak az Utazás a Beóciába című regénye. Itt azonban a szerző nem részletezi ezt különösképpen, csak Nagy Magyarországot említi, de hogy ez alatt pontosan mit ért, ezt nem fejtette ki. Itt is arról van szó, hogy elalszanak a fősök, és 2220-ban ébrednek föl. Egy ilyen eszményi, utopisztikus társadalom fogadja őket, de részletesebb kifejtést nem ad. Nem adott a szerző, aki egyébként egy nagyon kívül izgalmas életpályát futott be. Az utolsó ilyen dualista rendszert mindjárt nem tárgyaló, de mégis érintő szerző Makai István, aki az Repülőgépen a Holdba című regényében, hát egy nagyon bájos történet, szintén Vernét idézi, mint több regény is a korszakban. Az előszóban meg is említi a szerző, hogy hát, hogyha Verne írhatott ilyesmit, akkor ő miért ne. Ebben a regényben Magyarország szerepen tehát nincs különösebben kifejtve, viszont minden technikai felfedezés, a holdutazás, az űrhajó, amivel a holdra jutnak a hősök, hát a magyar főhősök nevéhez fűződik. Tehát ez a fajta nemzeti, hazafias, ami még talán nem csapált nacionalizmusba, ez a dolog itt is megjelenik, mint ez a regény 1899-ben jelent meg. Tehát ez is ebbe a keretbe beilleszthető, amit az előbb tárgyaltunk. A másik csoport, ami már ennél jóval kisebb, amiről beszéltünk, a szociális kérdést tárgyaló művek. Az első ilyen regény, amely ezt tárgyalja, Tóvölgyi Titusz Új világ, regény a szocializmus és a kommunizmus társadalmáról című 1888-as regénye. Hát itt ebben a műben 2300-ban járunk, amikor már megvalósult az Európai Országok Uniója, és hát gyakorlatilag megvalósult a kommunizmus. Az a fajta marxi, helyjel közzel marxi kommunizmus, amelyet ugye a kommunista kiadványban is olvashatunk. Gyakorlatilag a társadalomban már nem is maradt konfliktusforrás, ugye az internacionalizmus miatt a nemzeti kérdés az megszűnt, a hivatalos érintkezésben a volapük nyelvet használják az emberek, a világ technikai és szintje nagyot változott, fejlődött erre az időszakra. Egyetlen konfliktus forrás maradt csupán, a szépek és a csúnyák harca, amely a regény cselekményének a mozgatórugója, de ez végül is, ez is megoldódik a végére. Tóvölgyi regénye gyakorlatilag ugye abba a folyamatban illeszhető be, amely ugye az egész a dualizmust végigkíséri, tehát a városokban ugye megjelennek az iparosodás folytán a munkások, egy munkás réteg alakul ki, lassan kialakul a munkás értelmiség is, és a munkás értelmiség kialakulásával megjelennek az első ilyen marxista jellegű utopisztikus regények, köztük Tóvölgyi regénye is, de nem ő volt az egyetlen. Meg kell még említenem Naszádi József Anarchia című művét, amely azért illeszthető ide, mert az anarchista irányzatból, eszmény irányzatból a marxi jellegű kollektivista anarchista irányzatot írta meg, tehát itt sincsenek már nemzeti ellentétek. Igazából nem is beszéltünk Magyarország jövőképről ebben a regényben, mert Magyarország sem létezik, ugyanis az államok is megszűntek. 2900-ra vizionálja ezt a szerző. Itt is egy álomba merülő főhős ismertünk meg, aki elalszik, és 2900-ben fölébred, aztán szépen lassan megismeri a jövő anarchista társadalmát, ami, ahol már gyakorlatilag nem csak a nemzeti ellentétek szűntek meg, hanem a nemi ellentétek is, ugyanis nemük sincs az embereknek. Tehát meglehetősen rideg társadalom a mi olvasatunkban. A szerző szerint, meg akik a regényében élnek, azok szerint ez a legjobb világkép, tehát ennél jobbat ők nem tudnak egészet, tehát mindenki boldog ebben a jövőképben, tehát ez is egy elképzelés. Egyébként egy nagyon futurisztikus jövőképről van szó, betegségek megszűntek, az életkor itt is kitolódik, a közlekedés pedig egészen futurisztikus. Naszádi és Tóvölgyi regényét, hát említettem ezt, hogy ezek ugye a különböző marxi irányzatok lecsapódásaik is felfoghatjuk ezt. Ám nem mindenki fogadta ezt ennyire pozitívan, hogy ilyen irányzatok megjelentek az országban. Itt példaként Besenyei Magyar Gyula Fél század múlva című regényét kell említenem, aki erre a folyamatra reagál, 1907-es regényében, hogy megjelennek mindenféle marxi irányzatok, például a szociáldemokrácia, és arra tehát 1950-es években helyezi a regényének a cselekményét, és egy kettészakadt társadalmat ábrázol, egy polgárháborús helyzetet, amelyben két fél ellentéte határozza meg az ország sorsát, a nemzetiek és a szociáldemokraták. Ez az ellentét hát arra vezethető vissza, hogy ezek a marxi irányzatok meglehetősen érzéketlenek voltak a nemzeti kérdésben, internacionális jellegükből fakadóan. Ebből kifolyólag sok szerző, nem csak Besenyei, hanem a szellemi élet, főleg már a századforduló után, nagyon sok szerző ezt hát erősen nehezményezte, és publicisztikákban és mindenhol máshol hát hangot adtak ennek. Besenyei regényében tehát egyértelműen gyakorlatilag a szociáldemokrata irányzat ellen lép fel ebben a művében. Azt mondja, hogy a szociáldemokrácia Magyarország létét fenyegeti, a szociáldemokraták gyakorlatilag hazárulók, mert egy francia vagy német szociáldemokrata meghalna a hazájáért, de hát a magyar az elárulja azt. Tehát olyan különböző sztereotípiákkal zsúfolt ez a mű, amelyeknek, hát amely gyakorlatilag annak a fajta törésvonalnak az első forrása, az eszmei életben, magyar szellemi életben beállt törésvonalnak a forrása, amely gyakorlatilag itt a dualizmus korából eredeztethető, és hát sajnos a mai napig nem sikerült meghaladni. Az elején említettem ezt a bizonyos keresztény zsidók középosztály érdek és érték konfliktusát, ami szintén megjelenik ebben a műben. Bersenyei ebben a regényében hát a szociáldemokráciát és a zsidóságot egyfajta szövetségesként láttatja, akik egyszer együtt törnek a magyar nemzet életére és létére. Ennek nagyon-nagyon mély társadalom történeti gyökerei vannak, tehát ezt nem csak hasraütésre vett a szerző, hanem ennek nagyon nagy részletekben most nincs időm elmenni, de nagyon mély gyökerei vannak. Ennyit talán a szociális kérdést tárgyaló művekről, és végül a női emancipációt tárgyaló művek következnek. Hát itt két rövid elbeszélésről kell számot adnunk. Az első Tábori Róbert 17. Mária Terézia törvénye című kis elbeszélése, amely egy nagyon fontos problémát tárgyal. 1999-re ugyanis a feminizmus következtében, Tábori szerint, hát olyan demográfiai problémákkal szembesült Magyarország, amelyel hát küszködik az uralkodó nő, pontosabban a köztársasági elnök nő, mert ugye a köztársaság már Magyarország, 17. Mária Terézia, amely hát gyakorlatilag az állam létét fenyegeti, és hát egy muszáj törvényt hozni a házasságot, aki gyereket vállal, annak különböző szociális kedvezmények járnak, már egy gyerek vállalása is ezzel jár, kettő az már elképesztő, már szobrot is állítanak annak a hölgynek, aki két gyereket vállalna, és Tábori egyértelműen kimondja, hogy hát ez a női emancipáció, ami a korszakban különböző szociáldemokrata pártoknál és más irányzatokban is megjelent, ez az női egyensúlyjogúságnak hangsúlyozása, de azt mondja, hogy ez azért vakvágányra vezetheti az országot, hogyha ez túlságosan előre haladottá válik. Hasonló állásponton volt az én, hát talán az egyik kedvenc íróm, Herceg Ferenc, aki több kiváló SF tematikájú elbeszélést is írt. A Jövő század novellája című rövid elbeszélésében tárgyalja ezt a kérdést, amit Tábori is. Itt 1980-as évek Magyarországát mutatja be ebben a novellájában, ahol már az emberek nem neveket viselnek, hanem gyakorlatilag számokat és betűket. Olyannyira előrehaladott már a női emancipáció, hogy gyakorlatilag már átlendült a túloldalra, és már nem a nők küzdenek a szavazati jogokért, hanem gyakorlatilag a férfiak. És gyakorlatilag a társadalom azt mondja Herceg, hogy ebben a művőben, hogy egy idő után az érzelmek lassan kikopnak társadalomból, és egy ilyen nagyon rideg jövőképet vázol fel, ahol gyakorlatilag már a szerelem is megszűnik. De hát ugye a novellának nagyon pozitív a csengése, fejjel közel, két főhős egymásba szeret, egy hölgy és egy a rendszer ellen lázadó fiatalember, és hát nekik is el kell menekülniük a vadonba, ha egymásai akarnak lenni. Mindeközben persze megismerjük a jövő Budapestet, ami nagyon, szóval nekem nagyon tetszett, légi taxikkal zsúfolt Budapest képe, szerintem számomra kicsi az ötödik elemet juttatta az eszembe. Viszont ezek az elbeszéléseket azt látjuk, hogy tulajdonképpen disztópikus jellegűek. És hát befejezésül, ha azt mondtuk, hogy 1967 a kezdete mindennek, akkor arra a kérdésre is válaszolunk kell, hogy 1914 az miért lezárása ennek a korszaknak. Talán érzékeltetni tudtam azt, hogy a dualizmus korszakának utopisztikus és science fiction művei a leginkább az jellemző, hogy végtelenül optimisták. Azt gondolják, hogy a tudományos és a technikai felfedezések fogják megoldani a társadalom és Magyarország minden problémáját. Ettől oldanak meg a társadalmi kérdések, ettől lesz Magyarország birodalom, ettől, hogy jön el a világbéka, amely természetesen Magyarország teremthet meg. Ez a végtelen optimizmus, bár vannak kritikus hangok, mint például Beksics Gusztáv Barnardó című regényében, vagy Boros Mihály harmadik testamenton című regény, ezen a téren, de azért mégis úgy gondolják, hogy ezek a technikai felfedezések megoldják ezeket a kérdéseket. 1914-ben jönnek rá arra a szellemi élet képviselői, hogy a technikai eszközöket nem csak jóra, hanem bizony rosszra is lehet használni. Az első világháború ráébreszti erre az írókat is, és innentől kezdve az SF és az utopisztikus regények témái és megközelítési módjai már egészen mások, mint a 14 előttieké, de erről már a következő előadót fogjuk meghallgatni, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Elhangzott Rádióegyetem. A magyar science fiction története. Veres Miklós, Magyarország a dualizmus korában. A 2011. november 2-án a Magyar Írószövetségben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Hargitai Henrik. Vágta Kenyeres Balázs.